Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa elutasította Marx bíboros lemondási kérelmét. Folytassa szolgálatát müncheni érsekként. Az USA püspökei a papokhoz. Öleljük át a keresztet az evangélium javára. Horvát püspökök és szerzetes előjárók zarándoklata a Károlyváros Szent József kegyhelyén. Növekedés. Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 11. vasárnapra. A pápa elutasította Marx bíboros lemondási kérelmét. Folytassa szolgálatát müncheni érsekként. Ferenc pápa levélben válaszolt Reinhard Marx bíborosnak, aki május 21-én benyújtotta lemondását a főegyházmegye vezetéséről, mivel felelősnek tartja magát a német katolikus egyház pedofil ügyeinek helytelen kezeléséért. A Szent Atya nem fogadta el lemondását, és kéri, hogy maradjon meg hivatalában. Köszönöm keresztény bátorságodat, mely nem fél megalázkodni a bűn szörnyű valósága előtt. Az egyetlen gyümölcsöző út az, ha felvállaljuk a válságot személyesen és közösségileg is, írja válaszlevelében a pápa. Ha az a gondolatot támad, hogy Róma püspöke, szerető testvéred, megerősítve téged küldetésedben, és elutasítva lemondásodat nem ért téged, akkor gondolj arra, mit érzett Péter az Úr előtt állva, amikor úgymond benyújtotta lemondását, mert bűnös, és ezt a választ kapta. Legeltesd juhaimat. A Szentszéki Sajtóközpont által közzétett spanyol és német nyelvű levélben a pápa dicséri a német főpásztor bátorságát, amiért nem fél felvenni a keresztet, és vállalja a megaláztatást a bűn szörnyű súlya alatt. Emlékeztet ugyanakkor, hogy az egész egyház válságban van a visszaélési ügyek miatt, amelyekkel sürgősen foglalkoznia kell. A strucc politika ugyanis nem vezet sehova. A válságot húsvéti hittel fel kell vállalni. A szociologizálás és pszichologizálás fölösleges. Egyénileg és közösségileg is magunkra kell venni a felelősséget, mert a krízisből csak együtt lábalhatunk ki. A pápa egyetért a Marx bíboros által felvázolt helyzetleírással, ami a szexuális bántalmazások szomorú történetét illeti, és azzal, hogy az egyház nem sokkal ezelőttig katasztrofálisan nézett ezzel szembe. Ha rádöbbenünk erre a képmutatásra, amelyben hitünket éljük, az kegyelem, az első lépés, amit meg kell tennünk. Magunkra kell vállalnunk a történelmet egyénileg és közösségileg is. Nem maradhatunk közönösek e bűncselekmény láttán. Ha elfogadjuk, az azt jelenti, hogy válságba kerülünk. Igaz, hogy a történelmi helyzeteket az adott kornak megfelelően kell értelmeznünk, de ez nem mentesít minket az alól, hogy felvállaljuk a bűnöket. A pápa ezért valamennyi püspököt arra hív, hogy tegye fel magának a kérdést. Mit kell tennem ezzel a katasztrófával szemben? A Szent Atya is több ízben mea culpát gyakorolt a múlt sok tévedése miatt. Ma reformot várnak tőlünk, állapítja meg, és esetünkben nem szavakra, hanem cselekvésre van szükség. Bátran szembe kell néznünk a válsággal, és vállalni azok következményét, bármi legyen is az. Minden reform önmagunktól indul. Az egyház reformját olyan férfiak és nők végezték, akik nem féltek belelépni a válságba, és hagyták, hogy átalakítsa őket az Úr. A pápa kijelenti, ez az egyetlen mód, másként csak a reform ideológusai leszünk, akik nem viszik vására a bőrüket, ahogy Jézus tette, életével, történetével, keresztre szegezett testével. És itt kapcsolódik vissza a Szent Atya Reinhard Marx bíboros lemondó leveléhez, amelyben éppen ezt a módozatot választotta. ugyanis a múlt eltemetése nem vezet sehova. A hallgatás, a mulasztások, az intézmények presztízsének túlértékelése csak az egyéni és történelmi bukáshoz vezet. Ferenc pápa rámutat, hogy sürgősen engednünk kell, hogy a Szentlélek elvezessen minket a vigasztalanság, a kereszt és a feltámadás pusztaságába. A Szentlélek útját kell követnünk, melyen a kiindulási pont az alázatos gyónás. Hibáztunk, vétkeztünk. Sem a közvéleménykutatások, sem az intézmények hatalma nem fog megmenteni minket. Nem ment meg egyházunk presztízse, mely hajlamos elrejteni bűneit. Nem ment meg a pénz hatalma, vagy a média véleménye, amelytől gyakran túlságosan függünk. Akkor menekülünk meg, ha megnyitjuk a kaput azelőtt, aki üdvözíthet minket, és meggyónjuk mezítelenségünket. Vétkeztem, vétkeztünk. És sírva, dadogva, tőlünk telhető legjobban kimondjuk, távozz tőlem, mert bűnös vagyok. Ezt az örökséget hagyta az első pápa a többi pápára és az egyház püspökeire. Ha így teszünk, érezni fogjuk a gyógyító szégyent, ami megnyit minket az Úr együttérzése és gyöngétsége előtt, aki mindig közel áll hozzánk. Ferenc pápa értékeli, hogy Marx bíboros felajánlja készségét, és továbbra is az egyház papja és püspöke akar lenni, a lelki megújulásért munkálkodva. Ez a válaszom, kedves testvérem. Folytasd úgy, ahogy javasoltad, de mint München-Freising érsek. Emlékezz arra, hogy Róma püspöke, annak a Péternek az utóda, aki Jézust elküldte magától, mert bűnös lélek, megérti ezt, és arra szólít, hogy hallgass a názáreti válaszára, amit az apostol fejedelemnek adott. Legeltesd bárányaimat!
Az USA püspökei a papokhoz. Öleljük át a keresztet az evangélium javára. Június 11-én, Jézus Szent Szíve ünnepén, egyúttal a papi megszentelődés világnapján az Egyesült Államok katolikus papjai lélekben öleljék át a keresztet az evangélium javára. Szól az USA püspökeinek a felhívása papjaikhoz. James Kiekko püspök, az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája, papság és megszentelt élet bizottságának elnöke a papokhoz írt felhívásában arra emlékeztet, hogy napjainkban az evangélium hirdetése gyakran elutasítást és elszigeteltséget eredményez. A papok is gyakran szembesülnek ezzel a valósággal. Ennek ellenére a kereszt ereje felülkerekedik. A levél külön figyelemmel fordul azon papok felé, akik egyedül hordozzák keresztjüket. A papság megszentelődésének világnapját Szent II. János Pál pápa alapította 1995-ben a papokhoz írt nagycsütörtöki levelében, és Jézus szentsége szívének ünnepén tartják az egész katolikus egyházban. A világnap célkitűzése bátorítja a papokat, hogy elmélkedjenek papságuk adományáról, amelyet Krisztustól kaptak. A világi hívektől pedig azt kéri, hogy imádkozzanak a papjaikért, hogy megerősödjenek küldetésükben, és maradjanak hűségesek az Úr iránti elkötelezettségükben. Hodvár püspököké szerzetes előjáró zarándoklata a Károlyvárosi Szent József kegyhelyre. Június 7-én hétfőn tartottak a horvát katolikus püspökök és legfőbb szerzetes előjárók között zarándoklatát, amelynek során felkeresték a Zágrábtól 56 kilométerre délre fekvő Károlyváros Szent József kegyhelyét, ahol szentmisében kérték Jézus nevelőapjának és oltalmazójának közbenjárását. A Josip Bozanics, zágrábi bíboros érsek által bemutatott szentmise kezdetén Zdenko Krizsic, Gospics szent püspöke, a főpásztorok és a szerzetes rendek vezetőinek zarándoklatát olyan eseménynek nevezte, amelynek során az egyházi vezetők a hívekkel együtt imádkoznak azért, hogy közösen találjanak válaszokat az egyház számára a jelenlegi kihívásokkal szemben. Homíliájában Zselimir Pulyics, zárai érsek kijelentette. Ezzel a zarándoklattal közel akarunk lenni mindazokhoz, akiket a vészterhes koronavírus betegség, valamint az Ágrában és Banovinában pusztító földrengés érintett. Éppen ezért imádsággal, megelőzéssel és szolidaritással akarunk küzdeni a problémákkal szemben. Felajánljuk minden szenvedésünket és gondunkat Szent Józsefnek, az egyház védelmezőjének, aki a horvát parlament, a családok és a horvát nép oltalmazója. A püspökök egyházi szerepére utalva megerősítette, hogy a szekularizált világ hite hagyásának kihívásaival szemben a püspöknek valódi értékeket hirdető prófétának kell lennie. Míg egy jó pásztor szíve az elveszetteket keresi, nem szabad félnie, hogy hamis antropológiákat deplezzen le, és figyelmeztessen olyan csábító ideológiákra, amelyek féligasságokat terjesztenek az emberről és az ember üdvösségéről. Utalt Zselimír Pulyi zárai érsek, a szerzetesek és szerzetesnők szerepére, hangsúlyozva a négy alapvető szolgálat, diákónia, közösség, igehirdetés és liturgia kapcsolatát, amelynek mozzanatai, a kezdet a Szentléleké, aki minden jó cselekedet ösztönzője és motorja. Ezt követi az ember döntése, hogy radikálisan válasszon egy életmódot Jézus tanácsa szerint egy olyan konkrét közösségben, amely az egyházi tanítás szellemében él, és konkrét programot hajt végre, amely szerint a személyes felajánlás és Isten dicsősége megvalósul. A szentmise végén Josip Bozanics bíboros érsek elmondta a Szent Józsefnek tett felajánlási imát, megköszönve mindazok szolgálatát, akik teljesen Istennek szentelik magukat, mondván, hogy ők ajándék, gazdagság és a sokszínűség elei az egyházban.
Növekedés. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését az évközi 11. vasárnapra.
Az evangéliumok Jézusa mélységesen ismeri és szereti a teremtményeket. Tanításában és tetteiben Isten gondoskodó szeretete, valamint a teremtés jó rendje tárul fel és érvényesül. A mai evangéliumban az Isten országát az elvetett maghoz és annak növekedéséhez hasonlítja. Példázatát hallgatva eszünkbe jut, hogy mennyivel többet tudunk ma már nem csak az élő organizmusok felépítéséről és működéséről, hanem az emberi pszichében lejátszódó folyamatokról és a társadalom szociológiai struktúráiról is. Ugyanakkor Jézus lényeglátása fényében mai ismereteinkkel és ezek felhasználásával kapcsolatban az az érzésünk, amit egy ismert humorista, melankolikus dallammal így énekelt meg. Az igazságból elveszett valami. Az igazságból elveszett valami. Az igazságból elveszett az i. Édes anyanyelvünkben csak egy i betű választja el az igazságot, a gazságtól. Drámai egyszerűséggel érthetjük meg ezáltal a 325-ös nikaiai zsinat hitvallásának egyik kulcsfontosságú megállapítását. Megváltásunk és üdvösségünk lehetősége és minősége múlik azon, hogy a fiú az atyával egy lényegű, homo ousios, vagy csak hasonló lényegű, homo ousios. Jézus saját küldetésének, a törvényt és a prófétákat beteljesítő szándékáról sem véletlenül mondja, hogy míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik. De mi a kapcsolat a mag növekedésének Jézusi példázata, valamint az igazság és a gazság csak i betűnyi különbsége mögött meghúzódó totális ellentmondás között? Emberi világunk gyakori jelensége. Mégpedig az, hogy sok esetben látszólag hajszálnyi különbségen múlik minden. Arisztotelész okságról szóló tanítása segíthet ennek szemléltetésében. A nagy bölcselő négyféle okról beszél. Anyagi ok, causa materialis, a formai ok, causa formalis, a ható ok, causa efficiens, és a cél okról, causa finalis. Egy ház építésének példáján egyszerre világos lesz az elvont tartalom. A ház anyagi oka a tégla, a fa, vagyis az építőanyagok. A formai ok a tervrajz, ami alapján a ház megépül. A ható okok a kőműves, az ács és a többi kivitelező. A cél ok pedig maga a lakhatás, az otthonteremtés, ami miatt mindezek összekapcsolódnak. A legérdekesebb az egészben az, hogy ami utoljára valósul meg, a megépült ház, az áll az oksági sor elején. A cél ok tehát az, ami a megvalósulás rendjében a legutolsó, a folyamat összes tényezőjét tekintve a legelső és a legfontosabb. Ma sokszor tapasztaljuk azt, hogy éppen a cél, a végső cél az, ami az igazság I betűjéhez hasonlóan sok esetben elveszik. Életünk anyagi okairól rengeteg ismerettel rendelkezünk. Űrszondát küldtünk a Marsra, és kutatjuk a szubatomi világ fizikai jellemzőit. Anyagi javakat halmozunk fel, de közben évente egyre rövidebb idő alatt éljük fel teremtett világunk erőforrásait, és műanyag szeméttel árasztjuk el az óceánokat. Mi a célunk? A formai okok világához tartoznak az alapos tantervek, életpályamodellek, a karrier lehetőségek. Határidőnaplóink tele vannak halaszthatatlan feladatokkal, eseményekkel, miközben emberi kapcsolataink elsorvadnak, és egyre kevésbé vagyunk képesek minőségi időt ajándékozni egymásnak. Ugyan ki látja itt a valódi célt? A hatóok birodalma a hatékony anyagi és humán erőforrás felhasználás, az innováció. De egy szél sem kedvez annak a vitorlásnak, amelynek a kapitánya nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart. Értjük-e, hogy a hatékonyság és a gyorsaság csak akkor érték, ha jó cél felé haladunk? A cél ok. A megvalósulás rendjében az utolsó, a folyamat egésze szempontjából azonban az első, pontosabban az elsőnek kellene lennie, ha nem akarjuk összekeverni az eszközt és a célt, ha nem szeretnénk részekbe bonyolódva szem elől téveszteni az egészet, ha az erőfeszítések növelésére fordított figyelem miatt nem akarjuk figyelmen kívül hagyni haladásunk irányát és életünk, meg az emberiség hajóját a Titanichoz hasonlóan teljes gőzzel jéghegynek ütköztetni. Jézus példázatának alfája és omegája az Isten országa. A mennyek országa pedig nem anyagi természetű, nem terület és nem fizikai erőforrás. Isten uralma nem is pusztán elvi természetű, szociológiai koncepció vagy kormányzati forma. Isten országa még csak nem is csupán hatékony forrás felhasználás. Isten országa kezdet, közép és vég. Célok. Olyan forrás, terv és erő, amely akkor teljesedhet be életünk végén, ha minden folyamat legelején áll és mindent áthatva kormányoz. Ha azt szeretnénk, hogy életünk igazságából ne vesszen el az I, akkor egyéni és közösségi növekedésünk anyagi, formai és ható okait újra és újra igazítsuk Isten országának cél oka felé.
Növekedés. Janka Ferenc atya elmérkedését hallották az évközi 11. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a vaticannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Árnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Maria Rádió.